vita az adatokról, a szlovákiai népszámlálási kérdőívek vonalkódjai miatt sokan nem akarnak nyilatkozni. Megbánták a gyűlöletkeltést, a szerb rádió és tévé nyilvánosan kért bocsánatot a 90-es évekbeli háborús uszításért. Férfiakból áll az erdélyi elit, megvizsgálták a romániai magyarok vezető kulturális és gazdasági csoportjait. Nemzeti Krónika a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Szlovákiában veszélybe kerülhet a népszámlálás, annak ellenére, hogy kötelező, az emberek egy része nem akarja az előírások szerint kitölteni az íveket. Az adatvédelmi hivatal ugyanis nyilatkozatot adott ki, miszerint a népszámlálás nem anonim, az embereket egy kód alapján be lehet azonosítani. A statisztikai hivatal szerint viszont az adatokkal nem lehet visszaélni. A nemzetiségeknek, így a magyaroknak is nagy a tét. A kisebbségi jogok és a támogatás is függhet attól, hogy mennyien vallják magukat, például magyarnak.
Ezek a vonalkódok robbantották ki a botrányt. A statisztikai hivatalban a számítógép minden nyilatkozóhoz egy azonosító kódot ad. A révkomáromi Seje János Egyetem egyik végzős hallgatója azt mondja, őt zavarja ez.
Úgy érzem magam, mint egy áru a polcon. Kapok egy vonalkódot, és minden információt leolvashatnak rólam. És félek attól, hogy visszaélhetnek vele, hogy milyen vallás gyakorlok, vagy esetleg milyen a nemzetiségem.
Megtörténhetne az, hogy valaki többet kitöltene, és valaki egyáltalán nem kerülne be a népszámlálásba.
Ezzel magyarázza a statisztikai hivatal, hogy miért kell mindenkit kódok alapján beazonosítani. Szerinte azonban az adatok nem kerülhetnek nyilvánosságra, és nem lehet velük visszaélni. A kérdőíveken nincs név és lakcím.
Nem lehet azonosítani azt, aki kitöltötte a kérdőíveket azokkal az adatokkal, amelyeket beírt, és a listák, amit már említettem, azok csak a népszámlálás biztosoknál vannak azért, hogy tudják, hogy kinek lettek kiosztva, illetve meg tudta beszedni a kérdőíveket. És ezek a listák a népszámlálás után meg lesznek semmisítve.
A szlovákiai magyarok jogai és támogatása ugyanis attól függ, hogy hány magyar lesz az országban. A népszámláláson való részvétel egyébként kötelező, viszont nem lehet megbírságolni azokat, akik nem hajlandóak kitölteni a népszámlálási éveket.
A szlovák parlamentben megkezdődött a kisebbségi nyelvhasználati törvény vitája. A kormányjavaslat szerint a kisebbségek minden olyan település hivatalában is használhatnák anyanyelvüket, ahol lélekszámuk meghaladja a 15%-ot, a jelenlegi küszöb 20%. Ezeken a településeken kötelező lenne a kisebbség nyelvén beszélő hivatalnokot alkalmazni, és a kiírásoknak is több nyelvűeknek kellene lenniük. 50 és 2500 euró közötti büntetést kapna az a hivatal, amelyik ezeket a feltételeket nem biztosítja. A kormánykoalícióban azonban nincs egyesség a törvény elfogadásáról. A kereszténydemokraták 15 helyett 18%-os küszöböt szeretnének. A Híd pedig már elfogadta azt a kompromisszumos javaslatot, hogy a kisebbségi tévéadásokat továbbra is feliratozni kelljen, és hogy az egészségügyi, valamint szociális intézményekben ne legyen kötelező a kisebbségi nyelvhasználat lehetősége. Bocsánatot kért a Szerbiai Rádió és Televízió Igazgatóbizottsága a 90-es évek háborús uszításáért. Közleményükben elismerik, a közszolgálati műsorokra a gyűlöletbeszéd volt jellemző. Megsértették az emberek, értelmiségiek, ellenzéki politikusok, a kritikusok szemléletű újságírók, a kisebbségek, vallási közösségek és a szomszédos népek érzéseit és méltóságát. A jövőben a jogállamiság, a demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartásával készülnek majd a közszolgálati műsorok, ezt ígéri az igazgatóbizottság. A délszláv háború idején a szerb RTV-nek nagy szerepe volt a milosevicsi propagandagépezetben. A NATO régi csapásai a belgrádi és az újvidéki tévészékházat is súlyosan megrongálták. Új szemtanú jelentkezett a háborús bűnökkel vádolt egykori csendőrszázados Képíró Sándor ügyében. Az ügyész a mai tárgyaláson bejelentette, hogy a jeruzsálemi Simon Wiesenthal intézet egy szemtanú jelentkezéséről értesítette. Az intézet tájékoztatása szerint a tanú állítja, látta Képíró Sándort, amikor csendőrparancsnokként 1942-ben addig ütlegelt egy fiatalembert, amíg az nem tudott felállni. Az ügyész indítványozta a tanú meghallgatását. Ausztria átmenetileg visszaállítja a határellenőrzést. Június 4-e és 9-e között az országban tartott világgazdasági fórum idején a légi, vízi és közúti határokon is ellenőrzik az utazókat. A Magyar Külügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy amíg a szigorított ellenőrzés tart, az utazások időtartama várhatóan nőni fog. Fennakadásokat okoz a skandináviai légiközlekedésben az izlandi vulkánból felszálló hamufelhő. Nagy-Britannia északi részén délelőtt 250 járatot kellett törölni. Két norvég repülőtér átmenetileg nem fogad és nem indít járatokat. Dánia északnyugati része fölött is lezárták a légteret 6 kilométeres magasságig, ami a koppenhágai reptér légiforgalmát is akadályozza. A hamufelhő estére a többi skandináv államot is eléri. A hétvégén kitört izlandi tűzhányó az amerikai elnök európai látogatására is hatással volt. Barack Obama elővigyázatosságból a tervezetnél egy nappal korábban elutazott Dublinból, és már az este megérkezett Londonba. Május 28-áig zárva lesz a Marosvásárhelyi repülőtér. Javítják a kifutópályát, ezért zárták be a légikikötőt. A munkálatok miatt összesen 32 járatot töröltek, de a légitársaságokat erről már egy hónappal ezelőtt értesítették. Az utasoknak más repterekről induló járatokra foglaltak helyet. Az Unió általános ügyi tanácsa is rábólintott az európai roma stratégiára, amiről már csak egy pecsét hiányzik. A magyar elnökség kiemelt feladataként kezelt ügyet az uniós állam és kormányfők fogadják el június végén. A tervezet szerint a tagállamok évvégéig kapnak határidőt saját roma stratégiájuk kidolgozására. Magyarország ma bemutatta a magáét, Brüsszelből tudósít Baracka Eszter.
A magyar roma stratégia modellként szolgálhat a többi uniós országnak, mondta a brüsszeli sajtótájékoztatón Farkas Flórián, a magyarországi cigányság vezetője. Ezért siettünk a bemutatással. A program arra a keretmegállapodásra épül, amelyet a kormány kötött a múlt héten az országos roma önkormányzattal, és ami munkahelyeket, szakképzést, tanulási lehetőséget és jobb egészséget garantál a roma népességnek. A magyar stratégiára lesz elég pénz, mondta Balogh Zoltán felzárkóztatásért felelős államtitkár. A pénzekhez emellett egyszerűbb lesz hozzáférni, de a kormány sokat vár a romák együttműködésétől. Elhangzott az is, hogy a rendszerváltás óta 100-120 milliárd forint tűnt el úgy, hogy papíron roma felzárkóztató programokra költötték, de valójában nem jutott el hozzájuk. Ugyanakkor nőtt az előítélet a többségi társadalomban. Farkas Flórián szerint a stratégia eredményei már az idén megmutatkoznak, és alapvető változásra számít Járóka Lívia, az Európai Parlament egyetlen cigány származású képviselője is. A konkrét vállalások a számon kérhetőség és a szigorú ellenőrzés miatt ugyanis az európai roma stratégia már jóval több, mint politikai nyilatkozat tette hozzá. Budapest.
Baracka Eszter, köszönjük. Megszűnt a munkanélküliség a Borsodabaúj Zemplén megyei Komlóskán, az önkormányzat mezőgazdasági programjának köszönhetően 5 hektárnyi földet vettek át olyan helyi idős emberektől, akik azt nem tudták megművelni. A területen most az állástalan helybélieket dolgoztatják. A termést az iskola és a szociális intézmények használják fel, de a piacra is jut belőle.
Körülbelül 5 hektár területet vontunk művelésbe, és az itt élő lakosság által nem művelt területeket ingyen ajándékképpen ideadták az önkormányzatnak.
Ennek egy részében most krumplit ültetnek a komlóskaiak. A térségben nagyon nehéz munkát találni, a helyiek ezért is örülnek a lehetőségnek.
Minden lehetőséget megragadunk. Mi annak örülnénk, ha folyamatosan lenne állandóan munkánk, de most, hogy ez van a nyáron, mi ennek is nagyon örülünk.
Az itt megtermett élelmiszert helyben hasznosítják. A termést az iskola és a szociális intézmények kapják, de a piacra is úgy belőle.
Egyre többen hagyják ott a földjeiket, és így megművelésre kell a föld, nem megy kárba, nem vészel, és munkát biztosítod át az embereknek. És az itt termelt javakat pedig fel tudjuk használni a közétkeztetésben.
Az önkormányzat minden pályázati lehetőséget kihasznált, ennek köszönhető, hogy megszűnt a munkanélküliség a településen.
Minden eszközzel törekszünk arra, hogy az itt élő embereknek megélhetést tudjunk biztosítani. Jelen pillanatban egy olyan közmunkaprogramot sikerült megpályázni és megnyerni, amiben 20 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani.
A modellértékű programot több környező település is adaptálná. Ennek érdekében hozták létre a zempléni helyi termék és szolgáltató klasztert, amelynek már több mint 30 tagja van.
A jelenleginél is szigorúbb dohányzás elleni törvényt készít a szlovák egészségügyi minisztérium. Az iskolák teljes területén megtiltanák a dohányzást, nem csak az épületekben. A tervek szerint nem szabad majd rágyújtani a bevásárlóközpontok kávéházaiban, ha azok nincsenek fallal elválasztva. Most csak azokban a vendéglőkben tilos a dohányzás, ahol konyha is van. A bírsága jelenlegi 10-szerese lehetne, 330 euró helyett 3300. Becslések szerint a szlovákok 62%-a nem dohányzik. A felnőtt dohányosok száma csökken, a fiataloké viszont emelkedik. Az erdélyi magyarság vezető rétege többnyire felsőfokú végzettségű, jobb középnézeteket valló, erdélyiségét fontosnak tartó középkorú férfiakból áll. Ezt állapították meg az elitkutatók, a szociológusok kérdőíves módszerrel fogadták Erdély 400 legsikeresebb magyar cégvezetőjét és több mint 400 magyar művészét, kulturális intézmény vezetőjét. Következtetéseiket a tanulmány szerzője mutatta be Kolozsváron.
Egy meghatározó férfi társadalom, vagy férfi társaság.
Ezen a közös jellemzőn túl a gazdasági és kulturális elit egymástól is elkülönül, mondja a kutató. A sikeres magyar cégvezetők többsége székelyföldi és műszaki értelmiségiként kezdte pályáját. A kulturális elit jelentős része kolozsvári, de ha nem is itt született, többnyire a Kolozsvári Tudományegyetemen magyarul végezte tanulmányait.
A gazdasági elit sokkal inkább kapcsolódik a román nyelvű médiához, mondjuk újságolvasás, rádióhallgatás és tévénézés vonatkozásában is, míg a kulturális elit gyakorlatilag élteti ezt az erdélyi magyar nyilvánosságot, és túl ezen sokkal intenzívebb kapcsolatokat ápol Magyarországgal, azon belül a magyarországi médiával is.
A gazdasági elit nem szívesen politizál, egyébként többnyire jobboldali beállítottságú. A kulturális elit politikailag inkább középre húz, ugyanakkor jelentős része tagja az RMDSZ-nek, de már a Román Kommunista Pártnak is tagja volt.
Ez egy zárt csoport, nehezen hozzáférhető. Itt láttuk, hogy hány elemmel pótolták ki a mintát, hogy kijöjjön az a 400 tervezett elemszám. Tehát láthattuk azt, hogy milyen nehéz ezt a csoportot megfogni, körülhatárolni, és pont ezért keveset is tudunk róluk.
Az erdélyi elit tagjait megkérdezték, ki a legismertebb, a legbefolyásosabb közülük. A kultúrában Kányádi Sándor, a gazdasági szférában Verestói Attila, a politikában Markó Béla került az első helyre.
Egy erdélyi fazekasmestert is kitüntettek Romániában, ahol most először adtak át úgynevezett élőemberi örökség címeket. A kitüntetés az UNESCO szellemi örökség díjának része. A díjazott Pál Ágoston a székely népi kerámia motívumok megőrzéséért dolgozik.
Az élő emberi örökség díjat a Román Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium idén először adta át egy szakmai bizottság döntése alapján. Az öt díjazott között két magyar nemzetiségű kézműves is megkapta a címet.
Az volt a célunk, hogy felmutassuk, megmutassuk, hogy a magyar szellemi örökség Erdélyben, Romániában az egy nagyon fontos része a kultúrának, a kulturális örökségnek, és hogy ezt a szellemi örökséget emberek, közösségek ápolják, megtartják, így például a korondi fazakasmester Pál Ágoston.
A korondi Pál család tagjai 6 emberöltő óta művelik a népi mesterséget. Pál Ágoston a kortárs korondi fazekasság egyik legismertebb és legnépszerűbb egyénisége. Feleségével és 7 gyermekével együtt dolgozik a székely népi kerámia motívumainak megőrzéséért. A díjat több évtizedes munkája elismeréséül kapta.
Egy olyan különleges érzésem van, hogy sok embert meg lehetne ünnepelni, pont engemet, de azért mégis jól esik.
A méltatások szerint Pál Ágoston életműve példa lehet mindazoknak, akik valamilyen szellemi örökség birtokában felelősen bánnak az identitást is erősítő értékekkel.
200 éve született Kriza János unitárius püspök, akit sokan néprajzkutatóként ismernek. Az évfordulós ünnepséget a Sepsi Szentgyörgyi unitárius egyházközség szervezte.
Balladákkal, népdalfeldolgozásokkal és más kórusművekkel emlékeztek Kriza Jánosra a születésének 200. évfordulóján. Az unitárius püspök egyik legfontosabb érdemének gyűjtő munkáját tartják a mai történészek. Vadrózsák című kötetét 1863-ban adták ki először, azóta sokszor nyomdába került.
Munkásságának kiemelkedő jelentősége az a székely nép elmevirágának, őt idézem, elmevirágának az összegyűjtése.
Ez pedig már az erdővidéki nagyajta, Kriza János szülőfaluja. Itt szobrot is állítottak a székely nyelvjárás megörökítőjének.
Ő maga fogalmazta meg, hogy Székelyföldön jártamban, keltemben jöttem rá azon észlelése, mi sok kincs hever az egyszerű nép között, senki által észre nem véve.
Kriza hajdani szülőházának helyén ma emlékszoba van, a püspök életútjának relikviáival. Olyan érdekességek is megtalálhatók itt, mint például a berlini tanulmányairól szóló dokumentumok.
Híradó legközelebb este 6-kor. Hajagos Andrea várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Kicsi hiányzik. Kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
Nem tudod, milyen a tökéletes, pedig érezni fogod, mikor észreveszed majd valakin, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon lédületes.
Három, plusz 2 év garancia most a hazai Suzuki-hoz. Az új Swift pedig már 2.790.000 forinttól elvihető.
Súlyos eset.
Fejezd be!
Harapós.
Kér egy fánkot?
Nem az enyém.
Orvos még nem látta.
Kérek egy szigletmintát elemzés. Hát, amiatt nem éri, nem?
A diagnózis lesújtó. Doc Martin.
Vagy megteszi, vagy rostává lyukhatom.
Mi az a rosta?
Ugyanaz, mint a szita.
Nagyobb, mint a szita.
Idén tavasszal több mint 20 000 áldozatot követelt Japánban a pusztító erejű földrengés és az azt követő cunami.
26 előadó és zenekar a magyar könnyűzenei élet kiválóságai léptek színpadra a budapesti Szimacsarnokban rendezett maratoni segélykoncerten.
Zen Aid segélykoncert Japánért.
A koncertfilm második részét pénteken este 8 óra 20 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Az ellenség köztünk van.
És mi az utasítás?
R100 indítani.
Ne bízz benne.
Nem fotózás. Kis ügyeknek úgy látszik.
Ne higgy neki, csak játszik vele.
Az R100-ért kötéli át.
Mindent tud rólad.
Négyük közül valaki árul.
Fotó Haber. Várkonyi Zoltán filmjét ma este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Gazdakör. Holnap reggel is a Duna Televízió műsorán. Tartsanak velünk!
Várjuk Önöket reggel a Dunán, mondom a témákat. 20 éves az ökumenikus segélyszervezet, Lehel Lászlóval a szervezet elnök igazgatójával beszélgetünk. Aztán közel a megállapodás a bankokkal, úgy tűnik 180 forinttal számítják majd a frankhitelek részleteit. Sarkadi Szabó Kornélt, a Cashline Értékpapír ZRT elemzőjét kérdezzük. A Magyar Producerek Szövetsége nem támogatja az új budapesti nemzetközi filmes mustrát és vásárt. Vendégünk államista Gábor producer, a Magyar Produceri Szövetség elnöke. És a Régi Nyár című operett a József Attila Színházban, a stúdióban Nagy Kálozi Eszter színművész, valamint Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója is vendégünk lesz. Várjuk Önöket!